Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Gyertek, csendesedjünk el, alázzuk meg Isten előtt magunkat, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hadd legyen az első szavunk a hála. Hála a mai napért. Hála azért, hogy megtartottál bennünket, hogy gondviseléseddel velünk voltál. Hála az életért, nem csak a megtartott és a gondot viselt élet, hanem az az élet, amelyet te ajándékoztál a mi számunkra. Hála az új életért Krisztusban. Hála azért, hogy figyelhetünk, és egyre inkább munkálhatod a mi lelkünkben a te ígéd által az életet, az új életet. Kérünk, készíts bennünket. Készíts fel a mi elménket, a mi szívünket, a mi lelkünk érzékenységét arra, hogy a leírott ígén keresztül és a hirdetett ígén keresztül megérthessük a te lényedet. És megérthessük azt, amit a mai napon a te lényed, a te közelséged velünk közölni kíván. Urunk, szólj hozzánk, kérünk. Szólj hozzánk a lélek által. Add, hogy a lélek által tudjunk ráhangolódni a te üzenetedre. Add, hogy a lélek tudjon felemelni bennünket. Felemelni olyan magasságokba, amely magasságokba már nem a külső zajok, nem a szívünknek a gondolatai, a vágyai, nem a nehézségek és a problémák dübörögnek és uralkodnak és hangoskodnak, hanem a te szelíd hangod szólalhat meg. Szeretnénk hallani a hangodat, Urunk. Ezért kérünk, hogy jöjj közénk, és áld, és szenteld meg a mai Isten tiszteletet. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt, ki felhatalmazott az ő Golgotai keresztjével, az ő áldozatának érdeme révén szólíthatunk meg, és imádkozhatunk hozzád, mennyei édesatyánk. Amen. Kedves testvéreim, a 44. Zsoltárból hallgassuk Istennek igéjét. Végig fel fogom olvasni a Zsoltárt. A karmesternek, kora fiainak tanító költeménye. Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez napjaikban, a régi időkben. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre plántáltad. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig a helyükre küldted. Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, és nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. Te vagy királyom, ó Isten! Parancsodra megszabadul Jákob, általad verjük le ellenségeinket, neved segítségével tiporjuk le támadóinkat, mert én nem az íjamban bízom, nem a fegyverem segít meg engem. Te segítesz meg ellenségeinkkel szembe, gyűlölőinket te szégyeníted meg. Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. Szela. Mégis elvetettél, megszégyenítettél minket, nem vonultál ki seregeinkkel, megfutamítottál az ellenség előtt, gyűlölőink kifosztottak bennünket, odadobtál minket, mint vágó juhokat, és szétszórtál a népek közé. Potomáron adtad el népedet, nem szabtál magas vételárat érte. Gyalázatossá tettél szomszédaink előtt, gúnyol és csúfol környezetünk. Szóbeszéd tárgyává tettél a népek között, fejüket csóválják miattunk a nemzetek. Minden nap szidalmaznak engem. Szégyen borítja arcomat a gyalázók és a káromolók szava miatt, az ellenség és a bosszúálló miatt. Bár mindez ránk szakadt, nem feledtünk el téged, nem szegtük meg szövetségedet, szívünk nem szakadt el tőled, lépteink sem tértek le ösvényeidről, pedig a sakálok tanyájára űztél minket, és a halál árnyékát borítottad ránk. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, és idegen Istenhez emeltük volna fel kezünket, nem vette volna-e észre Isten. Hiszen ő ismeri a szívnek titkait, miattad gyilkolnak minket, naponta vágó juhoknak tekintenek. Serkenj fel, miért aluszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp. Miért rejted el orcádat? Miért felejted el nyomorúságunkat és ínségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapad. Siess segítségünkre, válts meg minket irgalmakból. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, egy megdöbbentő zsoltárt olvastam föl a Szentírásból, amely tulajdonképpen az érzelmi mélysége miatt, a megélt hitnek a magassága miatt annyira megdöbbentő, és egy kicsit úgy vagyunk ezzel, talán a mi mai helyzetünkben, mint ahogy voltak Sámuel idejében, amikor a Sámuel próféta gyermek volt, és azt írja le a Biblia, hogy akkoriban nem volt ige, nem szólította meg Isten a népeket, az ő saját népét. Kicsit talán a mai világban, a mai felszínes világban is így vagyunk, amikor sok minden van az emberek szívében, csak az Isten előtti elcsendesedés, az Isten előtti hit intenzitása nem növekszik, sőt csökken, sőt az Anyaszent Egyház is egyre inkább számaiban ugyan, de fogyatkozik. És itt van egy zsoltáros, amelyik szintén problémákkal, nehézségekkel küzd, és mégis ezt az egész élethelyzetét Isten elé viszi, és tőle várja a megoldást. Jó lenne, hogyha mi is így tudnánk élni. Jó lenne, hogyha mi is így tudnánk Isten elé járulni. Mi is. A Zsoltárok könyvének tetemes része egyéni panasz Zsoltár. És amikor azt kimondom, hogy mi is, akkor tulajdonképpen a Zsoltárnak a különleges megfogalmazás módjára utalok. Mert ez a Zsoltár tulajdonképpen elüt az egyéni panasz Zsoltároktól, mert a Zsoltáríró az ő népének nevében beszél. És nem azt mondja, hogy én bajom, én kínom, én szenvedésem, az én sérelmeim, az én fájdalmam, hanem azt mondja, hogy a mi szenvedésünk, a mi fájdalmunk, a mi kudarcaink, a mi konfliktusaink, a mi halálunk. Mennyire kezd kiveszni ez mi? Az embernek már csak az létezik, hogy én. Pedig ahogy minden Isten tiszteleten majd most is fogjuk imádkozni az Úr imádságot, és nem hiába így kezdődik. Mi? Az az ember, amelyik elfelejti kimondani, és elfelejti megélni az, hogy mit jelent az, hogy mi, tehát mit jelent az közösségben lenni, nem csak a saját életemért, hanem mások életéért is felelősséget hordozni, az az ember, az a nép, amelyik elfelejti az, hogy nem csak én vagyok, hanem mi vagyunk, az egyenes úton van a halál felé. Különösen aktuális ez a mai világban. A mai világban, amely már sokszor szóltam én is, és lelkész kollégáim is erről a szószékről, arról, hogy mai világ azt akarja velünk elhitetni, hogy boldogulunk egyedül is. Meg tudjuk vívni az élet harcait egyedül is, sőt, egyedül kell megvívni. Egyedül kell megállni. Az embert úgy tekinti a mai világ, a mai társadalom, mint egyén. És amikor arról van szó, hogy a közösség is jelenjen meg alaptörvényekben, közgondolkozásban, a jogrendszerben, közösség, család, gyülekezet, egyéb közösségek, akkor sokan felhördülnek. Minek a közösség? A közösség csak megcsorbítja az egyénnek a jogát. Hát minek a közösség? Mennyi egyéni kiváltságról kell lemondjak annak érdekében, hogy egy közösségnek a tagja legyek? Igen, ez így van. Egy közösségben nem kiabálhatok akkor, amikor éppen úgy kívánja a kedvem. A közösségben nem csinálhatom azt, ami éppen jól esik. Igen, a közösség korlátokat szab, de az ember enélkül teljesen elkollódik. Olyan a közösség nélküli ember, minthogyha egy alföldi folyó, mondjuk a Tisza, gátjait lebontanák, és folyna szét a víz. Pillantok alatt eltűnne a folyó. Nem maradna semmi, csak pocsolya és mocsár. Hát ilyen pocsolya és mocsár lesz az az ember, amelyik a közösség falait próbálja lebontani az ő élete folyamában. Mert a közösség medert, útirányt, tartást, sodrást, mélységet ad az életnek. Persze mondom ezt a testvéreknek, a csütörtöki gyülekezetnek, akik hétről hétre itt vannak, és e közösségben Isten közelségét keresik. A zsoltáros így viszi az ő panaszát, az ő népének a panaszát Isten elé, és az ő saját szívéből fogalmazza ezt meg. Nem csak egy megbízott valaki, akinek ez a feladata, hanem ezek szívből jövő szavak. És megfigyelve a zsoltárnak a szerkezetét, rájöhetünk arra, hogy ez is egy hihetetlen mintaértékű, nem is mélyedve bele a zsoltár, ez egy nagyon hosszú zsoltár ennek az üzenetébe, teljes mélységében, csak egy-egy momentumot szeretnék kiemelni. Az első és nagyon fontos a hálaadás. Még mielőtt elkezdem döngetni a mellemet, hogy nekem igazam van, és miért van ez a szenvedés rajtam, és az Isten miért vel engem, miért vel állandóan, miért van ez a betegség, még mielőtt ez a panasz áradat elindulna, amelyet azért ismerünk elég jól a zsoltárokból, és talán a saját és mások életéből is, még mielőtt ennek helyet adna, egy hatalmas, hosszú, Isten dicsőítő, hálaadó rész vezeti be ezt az egészet. Hát jó lenne nekünk is talán így elgondolkozni. Ő visszatekint arra, hogy Isten milyen erős karral hordozta az ő népét, hogyan teremtett nekik otthont, hazát, hogyan volt velük a megpróbáltatásokban, hogyan építették föl az ő segítségével az országukat. Azt gondolom, hogyha idáig el tudna jutni egy-egy közösség, egy-egy nép, akkor már nem is lenne panasz talán. Mert amikor mi is, csak a mi kis személyes életünkbe hátra tekintünk és visszatekintünk, és megnézzük azt az utat, amely mögöttünk van, és elősoroljuk azokat a dolgokat, amelyekért hálát adhatunk, akkor azt gondolom, hogy a panasznak az indulata az le fog csökkenni. A fájdalomnak a mélysége az sokkal gyengébb lesz, és nem fog annyira fájni. Mert jó végig gondolni. Jó minden imádságot ezzel a hálaadással kezdeni. Hogyha még nehezemre is esik, és lehet, hogy az én szívemnek a bűnös része inkább egyből a panasz sorolná elő Istennek meg a kérések garmadáját, ezek előtt, hogyha egy kicsit ráerőszakoljuk magunkra azt, hogy miért is adhatok ma hálát, gondoljam csak végig. Gondoljuk végig a mai napunkat. Kezdve attól a pillanattól, hogy az álmunkból fölkeltünk, a délelőtt folyamán mik történtek velünk. Gondoljuk végig azt, hogy biztos vagyok benne, hogy a mai napon ettünk például. Vagy esetleg nem egy bokorból jöttünk ide az Isten tiszteletre, vagy egy szánalmas, hajléktalan szállásról. Gondoljuk végig ezeket a dolgokat, kedves testvéreim, és rájövünk arra, hogy mennyire jó a mi életünk. Persze lehet, hogy vannak nehézségek, és gondok gyötörnek, de mindezek előtt jó végig gondolni, hogy miért kell nekünk hálát adni. Mennyi minden van, amellyel csak a mai napon Isten megáldott. Csak a mai napon. Lehet, hogy mindannyian beszéltünk valakivel, akit szeretünk. Egy nagyon személyes dolgot elmondhatok, ugye? Tegnap este a kisfiam a mi ágyunkba aludt el, és amikor én egy kicsit korábban lefeküdtem, akkor ott álmába néztem, és ez egy csodálatos érzés járt át, és csak megköszöntem azt, hogy pizsomában mezitlábasan ott fekszik az ágyon, és milyen csodálatos teremtménye az Istennek. Ilyen apró dolgok, és ezek itt vannak. Ezekért nem kell banki hitelt fölvenni, meg nem kell különböző nagy dolgokat tenni, vagy messzire elutazni. Ezek a csodák itt vannak körülöttünk. Mert ezek a csodák a szívünkből fakadnak. Az Isten ajándékozza a mi szívünknek ezeket a csodákat, és adjunk hálákat ezért. És hogyha ezzel fel tudunk töltekezni, akkor mondjuk el természetesen azt is, ami a mi szívünknek az árnyoldalán ott van, mert hát nem tagadhatjuk le, és ne is tagadjuk le. Tehát ne kerüljünk bele abba a képmutató vallásosságba, hogy hát az én életemben minden jó, vannak rosszak, és ezzel nem foglalkozok. Foglalkozzunk vele. De a Zsoltáros elmondja a sorrendet. És nem mindegy a sorrend. Tehát nem mindegy egyébként, hogyha beszélgetünk valakivel, hogy van mondjuk 3 dicséret, amit el akarok mondani, és egy rossz dolog, mivel kezdem? Rosszal, és akkor utána a dicséretek súlytalanul leperegnek esetleg róla, hogy először elmondom szépen a jó dolgokat, és akkor utána rátérhetünk esetleg egy kis nehéz, rosszabb dologra. Higgyük el testek, hogy nem Istennek van szüksége arra, hogy hálát adjunk. Tehát nem ő követeli meg, hogy már pedig ti földi népem, adjatok hálát, mert én egy gőgös Isten vagyok, aki igénylem ezt. Nem, nem erről van szó. A mi szívünknek van arra szüksége, hogy megerősödjünk az Isten hitbe. Hogy megerősödjünk abba, hogy lám az Isten a mai napon is, tegnap is, a múlt héten is. Emlékezzünk vissza az ünnep áldásaira, a nagy hétnek az áldásaira. Emlékezzünk vissza a találkozásokra, arra, hogy milyen jó volt együtt lenni az úrvacsorai közösségben, ha csak itt a gyülekezeti életre gondolok. Aztán mindenkinek a személyes életében is jó ezekre így visszaemlékezni, és így felvezetni azt, ami rossz, ami nehéz. Izrael életében ez a rossz és ez a nehéz az volt, hogy gyakorlatilag politikailag széthullott, egyre többen elhagyták az országot, vagy fogság miatt, ebbe az időben alakult ki a diaszpóra, zsidóság. Tehát magyarul szétszólódtak a Közel-Keleten, aztán a hellenizmus kialakult Nagy Sándor után, már nem csak a Közel-Keleten, hanem a görög városállamokban is, aztán a Római Birodalom kialakulásával az egész oikonomoszra, azaz az egész lakott földre, földközi tenger mellékét hívták oikonomosznak, oikonoménak helyesebben, és oda szétszólódott a zsidóság. Tehát magyarul az az erős állam, amit Saul uralkodása vezetett be, és akkor utána követte Dávid és Salamon, és még egy-két király, az megszűnt létezni. És hát gyakorlatilag mondhatná azt egy külső szem, hogy ez a halálos ítélete a népnek. Gondoljunk bele, ez egy paralel hasonlat a magyar történelemben, minthogyha a török időben Magyarország lakosságának a 90%-a szétszúródott volna Európába. Ez volt a zsidók számára már az ókorban. Ez egy hatalmas trauma volt ez a nép számára, és a Zsoltáros nem érti. Nem érti, hogy miért történt ez. Nyilván mi utólag megmagyarázhatjuk, és van rá bölcsességünk, meg a Szentírás is támpontokat ad, hogy miért történt ez. De Zsoltáros az ő élethelyzetében, abban az időpontban, amikor ezt leírta, az ő népének a nevében nem érti. Nem érti, hogy ha korábban Isten egy államot segített nekik létrehozni, gyenge pásztor népnek adott egy földet, ahol élhettek, hogy lehetséges az, hogy ez az Isten hagyja, hogy ez a nép, ez az állam, ez a nemzet széthújjon. És ezt a érzékletes hasonlatokkal, ezt a gondolatot viszi Isten elé, amelynek a kvintesszenciája talán a 23. vers, talán jól ismerjük. Miattad gyilkolnak minket naponta, vágójuhoknak tekintenek. A Zsoltár író addig emelkedik a keserűségében, hogy Istent vádolja, hogy Isten a felelős azért, hogy az ellenség őket úgy gyilkolja, mint a vágójuhokat. Ez a kép mindent elmond, mert a juhok azok hagyják magukat, azok nem rugdalóznak túl sokat, hagyják szépen magukat, szelíd, mint a bárány. Nem hiába van ez a mondás. Olyan tehetetlenül, olyan kiszolgáltatottan, olyan brutálisan gyilkolják őket. És azt mondja a Zsoltár író, hogy mindez miattad, Uram. Azt gondolom, hogy eléggé perel az Istennel, és eléggé kijönti az ő szívét az egész nép Isten előtt. És ez vezet el odáig, hogy a hálaadás, a panasz után következzen az utolsó, legrövidebb része a Zsoltárnak, ez a harmadik befejező része, amelyben alázatosan, szinte könyörögve fohászkodik Istenhez a serkeny föl. Szegény Zsoltáríró nem tudja elképzelni, hogy miért teszi ezt Isten, és azt mondja, hogy miért aluszol, Uram? Nem tudja elképzelni, hogy ezt épp elmével, hogy hagyja az Úr, biztos elaludt. Nyilván tudjuk, hogy hát ilyen nincs, ez ilyen antropomorfizmus, amikor emberi tulajdonságokat Istenre vetítünk, és azt mondjuk, hogy az Isten alszik, hát dehogy alszik. De ő mégis ezt gondolja, hogy miért alszol, Uram, ébredj föl, ne taszíts el végleg. Miért rejtetted el orcádat, miért felejtetted el nyomorúságunkat és ínségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt, siess segítségünkre, válts meg minket irgalmadból. Válts meg minket irgalmadból. A Zsoltár író korának, az akkori izraelieknek ez azt jelentette, hogy álljon helyre a régi rend. Álljon helyre a királyság, legyen nyugalom, béke, és azok a dolgok, amelyekért esetleg mi is hálát adtunk, hogy nyugalomból fölkelhettünk, ehettünk, nem történnek nagyobb háborúságok, ezek álljanak vissza, ezek a hétköznapi egyszerű dolgok. Ezt jelentette az ő számára, és nyilván a hit szempontjából pedig a lelki megváltásra is kell itt gondoljunk. És azt gondolom, hogy az igazi feloldást az Úr Jézus hozza meg a nyomorúságos léleknek, a nyomorúságban lévő zsidóknak, hiszen emlékezzünk vissza, Jézust is először úgy kezelték az ő hívei, tanítványai, mint aki a királyságot fogja helyreállítani. Például ebből a Zsoltárból is ered ez a váradalom, hogy a leigázott, szétaprózódott Izraelt fogja majd Jézus helyreállítani. És az evangéliumban többször királlyá akarják tenni, nem csak ilyen lelki tanítóvá, igazi királlyá. És akkor Jézus, ez a új szövetségi kitekintés, még engedjék meg a testvérek, amikor Jézus azt mondja, hogy nem, hogy az én országom nem ebből a világból való, akkor tulajdonképpen hatalmas vigaszt nyújt minden népnek és minden embernek, aki ugyanilyen kínban van, mint a Zsoltáríró. Ugyanilyen vigaszt nyújt nekünk is. Mai napon nemrég beszélgettem egy ismerősömmel, és egy kicsit szkeptikusan, sommásan azt mondtam, ameddig földi uralom lesz ezen a népen, addig ne várjunk semmi jót. Ne gondoljuk azt, hogy majd itt mindenféle GDP javulásokkal, meg euró bevezetésével, meg mit tudom én mikkel, majd itt rendbe jönnek a dolgok. Nem jönnek rendbe a dolgok. Itt csak akkor jönnek a rendbe a dolgok, hogyha a lelki megváltás megtörténik. És Jézus is azért utasította vissza a királyságot, mert elkirálykodhatott volna ő. Biztos, hogy egész jól csinálta volna, hiszen ő volt az Isten fia, de nem ez a lényeg és nem ez a cél. Nem a földi királyság helyreállítása, nem az ellenség letiprása. Mi is találhatnánk ellenséget, azt gondolom elég hamar, külső és belső ellenséget egyaránt. De mire vezetne? Semmire. A lényeg az, hogy a lelki megváltás történjen meg. És csak az vezeti ki, mind az izraelieket, mind a magyarokat, mind a reformátusokat a gödörből. Ha ez nem történik meg, akkor csak a panaszoltárok fognak megszületni. A mai panaszoltárok. Bár születnének panaszoltárok ma is. Bár jutna el ma is a mi népünk, a mi egyházunk eddig, hogy válts meg minket irgalmadból. Adja Isten, hogy a mi személyes életünkbe, ha jönnek a nehézségek és a fájdalmak, akkor tudjunk ezeken a stációkon, ezeken az állomásokon, ezeken a pontokon végig menni, amelyeken a Zsoltáros is végigment, adjunk hálát az Úristennek, soroljuk elő azokat a dolgokat, amelyeket ő ajándékozott nekünk, és meglátjuk, hogy mennyivel másabb lesz a panasz, amelyet utána meg kell fogalmaznunk. Fogalmazzuk meg a panaszunkat is, és végül helyezzük az ő kezébe a szabadulás mikéntjét, és egész valóját, hogy váltson meg minket is. És mindezt tegyük meg úgy is, mint nem csak egyes ember, aki a saját érdekében imádkozik Istenhez, hanem ahogy a mi atyánk is kezdődik, tegyük meg ezt a közösségeinkért. Imádkozunk azokért, akik a környezetünkben vannak. Imádkozunk azokért, akik fontosak nekünk, akik ránk bízattak, akiért lehet, hogy más nem imádkozik. Imádkozzunk a mi gyülekezetünkért. Imádkozzunk az egyházért, amelynek tagjai vagyunk, és imádkozzunk, akármennyire irreálisnak is tűnik a megváltás a mi népünkért, mert Isten hatalmas. És sokkal nagyobb, és sokkal hatalmasabban meg tudja oldani egy-egy embernek a szívét, egy-egy ember szívének a keménységét, mint ahogy mi ezt el tudnánk képzelni. Adja Isten, hogy legyen így a mi életünkbe, legyen így a mi közösségeink életébe, és tegyük ezt azzal a hatalmas hittel és bizalommal, mint akik már átéltük, hogy mit jelent az megváltottnak lenni, kiszabadulni, váltságot szerezni Jézusától. Legyen így. Amen. Istenünk, hálát adunk a Te ígédért. Hálát adunk, hogy az ókori, ószövetségi, nagyon régen élt, évezredekkel ezelőtt élt zsoltáros hite által mi is épülhetünk. Köszönjük Istenünk, hogy utat mutatsz abban, hogy hogyan kell imádkozni, hogy mi módon jó az a mi lelkünknek. Megköszönjük mindazt a sok jót, amit nekünk adsz, és eléd szeretnénk hozni a mi panaszainkat is. Eléd szeretnénk hozni azt, hogy tapasztaljuk, hogy mennyire megrestültek az emberi szívek, mennyire nem tudnak megmozdulni, sem lelkileg, sem fizikailag, mennyire bezárkóznak az emberek otthonaikba, az ő televízió készülékeik elé, az internet elé. Eléd visszük azt, hogy mennyire bezárkoznak önmagukba az emberek, és nem tudják felnyitni szemüket, felemelni tekintetüket. És gyakran mi is sodródunk az árral, és azt vesszük észre, hogy mennyire önzők lettünk, és mennyire nem gondolunk azokra, akiket saját életünkön túl hordoznunk kell. Eléd hozzuk Istenünk szeretteink életét, családjainkét, gyülekezetünkét és nemzetünkét. Kérünk, áldj meg bennünket ezekben a körökben, Jézus nevében, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, ővé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.